Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy, aki most bebiharzott a stúdióba, Turán Eszter. Jó reggelt kívánok! Ja, várjál, nincsen mikrofon, de mindjárt megjön a gyönyörű hangú Turi Lui, és beállítja a mikrofonodat. Nem is tudom, hogy a Budapest Underground-ben miért nem szerepelt a Turi Lui. Turi Lui egy nagyon híres énekes, és most egy kicsit dolgozik a mikrofonon. Jó reggelt kívánok, szervusz, most már hangod is van, hogy producerként vagy rendezőként mutassalak be.
Köszönöm a kérdést. Én azt gondolom, hogy mind a két féleképpen be lehet engem mutatni. Elsősorban producer vagyok, de 4 dokumentumfilmmel a hátam mögött rendezőnek is lehet engem titulálni.
Mert hogy melyik volt az a 4? A Budapest Underground 4?
Igen, tehát a BP Underground dokumentumfilm sorozatnak 4 egész estés epizódja készült el, úgyhogy igen.
Hány évvel ezelőtt? 2017-ben kezdődött a sorozat talán?
2016. De lehet, hogy igen, 16-ban forgattunk, igazad van, és 17-ben jöttünk ki. Igen.
Ha van olyan hallgató, aki nem hallott erről a sorozatról, miről szólt a BP Underground?
A BP Underground dokumentumfilm sorozattal a rendezőtársammal, Koltai Annával igazából tisztelegni szerettünk volna a városunk underground zenei szubkultúrái előtt, amik azt gondolom, hogy nem csak minket formáltak, és egy egészen különleges közép-kelet-európai színfolt és egyveleg.
És 4 zenei stílust mutattatok be?
Pontosan szubjektív szempontok alapján kizárólag Budapestre koncentrálva, de azért kitekintve bizonyos vidéki kezdeményezések felé, de hát olyan komoly a merítés, hála az Istennek mindegyik témakörben, hogy valahogy le kellett szűkítenünk, és mi igazából Budapestet céloztuk meg, és leginkább a 90-es évek végét és a 2000-es évek közepéig taglaltuk, tehát a mi kamaszkorunkat igazából körülölelő behatásokat vizsgáltuk, klubokat, arcokat, meghatározó lemezboltokat, és mindent, ami a különböző zenei stílusok köré gyűlt.
Aha. Része még mindig az underground életnek az, hogy amíg így elnyugodtan, hogy most már nem divat fiatalon meghalni zenészeknek, tehát ha követed a szereplők pályáját, akkor tudod, hogy jó, mondjuk Palotai meghalt. Palotai Zsolt, gondolom, ő is szereplője volt a filmnek.
Abszolút. A harmadik rész, ami az elektronikus zenét járja körbe, ugye ez egy nagyon szertágazó valami, hát 1000 al műfajt taglaltunk. Uh-huh. Palotai Zsolt, ugye a Tilos Rádió legendás alapítója és zenei gurúja, hogy úgy mondjam, bár ő nem akart interjút adni.
Nem volt egy beszédes típ.
Nem.
Isten nyugosztalja.
Viszont nekünk megvan az a képességünk, hogy arról is beszélünk, aki nem akar beszélni, úgyhogy másokkal mondattuk el, illetve nagyon sok archívval tisztelegtünk előtte, mert ő tényleg egy forradalmár volt, és tényleg nagyon-nagyon sokunkra hatott.
Talán egyszer pont a Tilosban beszélgettetek, vagy valahol olvastam, most már nem tudom, hogy podcast volt, vagy, de emlékszem erre a sorozatra, és akkor így csodálkoztam is, hogy ment ez el mellettem, tehát mit csináltam azokban az években, amikor ezeket bemutattátok. Megvannak még ezek a filmek, látható?
Abszolút, és minél többen nagyon örülünk, hogyha a Cinego és a Filmio felületén...
Aha, ott vannak.
Igen, a Filmio mindenképp, a Cinegon el kell gondolkodnom, de egyébként lassan-lassan YouTube lesz ebből, úgyhogy mindenki számára hozzáférhetőek lesznek. Most éppen nagyon érdekes, mert Csihar Attilával, a Méhem zenekar kiváló énekesével találkoztam párszor az elmúlt egy hónapban, aki ugye egy világhírű magyar black metal énekes, és a 4. részben, ami a rock tematikát taglalja, és a különböző alműfajokat, mint például a black metal, szóval van egy black metal rész, és Csihar Attilával való mostani találkozás hatására akkor az érdeklődés külföldről felé, hogy csak a black metal pár percet, most angol felirattal például egy ilyen kicsit egy ilyen teaser gyanánt is most kitesszük a YouTube-ra, szóval Igen, tehát megtekinthetőek a részek, és egyre inkább elérhetővé fognak válni.
A Mayhem azért az egy elég betyárt társaság. Tehát a templomfelgyújtás, aztán amikor valamelyik tagjuk öngyilkos lett, akkor a zenekar tagjének az első dolguk az volt, hogy lefényképezték a szétlőtt koponyájával, és aztán illegális lemezborítót csináltak. Szóval hogy fura zenekar, lehet ezt mondani.
A Mayhem, igen, ők egy norvég, nagyon sötét black metal zenekar, és képzeld el, hogy egészen meglepően Csihar Attilával vacsoráztunk, és a kecskevér után ő most nem csak vegetáriánus, hanem vegán. Úgyhogy ez egy érdekes kontraszt vele kapcsolatban. Egyfajta szelíd, megszelidült black metal head ő, hogy úgy mondjam.
És azt láttam most, de tegnap este láttam a plakátját, hogy a VHK-val fog fellépni a Mayhem egyébként hamarosan Budapesten.
Igen, szeptember elején lesz azt hiszem egy koncertjük.
Úgyhogy azt azért kár lenne kihagyni, mert a VHK sem gyakran lép fel, ott is azért jó páran meghaltak a Bolitól kezdve, Fritz. Meghalt, Fritz halt meg, a Boli, Ipacs. Laci is meghalt, aki a dobosa volt a zenekarnak, úgyhogy, és aztán vannak ugye Mestján Ádám, ő most igazából tudománnyal foglalkozik, tehát már nem gitározik a VHK-ban. Nem tudom, hogy milyen felállásban fognak játszani, hogy mennyire lesz azonos a Bágtázú Csoda Szarvassal, de gondoltam azt, hogy el kéne menni. Az apropója, ami miatt most beszélgetünk, mert nem egy évekkel ezelőtt elkészült filmsorozat, hogy múltkor a film.hu-n láttam egy hírt, hogy volt Varsóban egy pitch fórum, ahol bemutatott a Török Ferinek egy sorozatterve, Török Ferivel már beszélgettem, ugye a Fészek Művészklubról készítene egy játékfilmet, most azt hiszem, hogy a dokumentumfilm részét forgatják.
Honnan jövök?
Igen?
Tegnap volt a második forgatási napunk, és nagyon örömmel jelentem be, hogy a Fészekklubról elkezdtük a dokumentumfilmünket, amit Török Feri rendez. Nagy Zágon az operatőr, Papp Bojana a dramaturg, meg a forgatókönyvíró, én vagyok a producer, és nagyon nagy boldogság, hogy egy ilyen ikonikus helynek tudunk igazából emléket állítani.
Mit forgattatok tegnap? Azt értem, hogy filmet.
Tegnap beleforgattunk, ugye ez egy dokumentumfilm fikciós elemekkel, és beleforgattunk a ruhapróbába, illetve a környéket dolgozza fel a rendező és az operatőr, tehát ezt a nagyon izgalmas hetedik kerület, gettó. Ugye a mi dokumentumfilmünkkel leginkább a 30-as évek végére, 40-es évek elejére fókuszálunk, ez egy, mindannyian tudjuk, hogy egy milyen terhelt korszak volt, és ugye a lokációja a helynek is nagyon izgalmas, mert lényegében ez a gettó kapuja volt. Úgyhogy tegnap nagyon sok külső volt, illetve mondom, ez a bizonyos ruhapróba.
Vannak még élő szereplők? Tehát, hogy hülye kérdés, halott szereplők is nyilván vannak, inkább arra próbáltam kérdezni, hogy olyanok, akik 30-es, 40-es években esetleg már jártak ott, vagy utána. Tehát, hogy vannak-e még emlékezők rá?
Bevallom őszintén, hogy nem igazán ezt a hagyományos beszélőfejes interjú, tehát ez a kicsit tévés, ez az interjúztatós dolog lesz, hanem egy eléggé artisztikus art house, nagyon izgalmas, kicsit elemelt utazás. És mi igazából arra törekszünk, hogy megelevenítsük archívok és egy bizonyos fikciós jelenetek segítségével ezt a milliót.
Mint rendesen Netflixes, meg a világban terjedő dokumentumfilmek.
Igen, tehát több iránya van a dokumentumfilm készítésnek, és mi inkább innen közelítjük meg, úgyhogy egyébként azt gondolom, hogyha beszéltetni kéne embereket, akkor mindenképpen találnánk történészeket, olyan művészeket, akik még valahogy kapcsolódtak. Szóval abszolút szerintem meg lehetne szólaltatni egyébként releváns arcokat ez
ügyben. De ezen a Varsói Pitch Forumon egy másik projekttel is bemutatkoztatok, Bojkával, a Szocialista Nő. És arról azért érdemes lenne egy kicsit beszélni.
Papp Bojana, ugye a neve az előbb elhangzott, büszkén mondhatom, hogy barátom és bizonyos szempontból alkotótársam már kezd válni, és Papp Bojana ugye egy nagyon-nagyon jelentős magyar dokumentumfilmrendező.
Dr. Papp Bojana.
Dr. Papp Poyana, igen.
Dokumentumfilmrendezésből diplomázott.
Igen, fantasztikus, és PhD-zett, ugye?
Olvastam a szakdiplomamunkáját.
És említettem a Poyanának annó egy ötletem, ami a szocialista nőkről szól, hogy mennyire abszurd ez a mi nézőpontunkból, akik igazából az anyukáink és a nagymamáink szemén keresztül kapcsolódtunk valahogy kisgyerekként még így a szocializmus legvégéhez, hogy mennyire fura, hogy volt egy olyan korszak, amikor abszolút megpróbálták definiálni azt és kategorizálni. Erre azért néha ma is látunk törekvést, de hogy régen ez teljesen beszabályozott volt, hogy hogyan kellene egy szocialista nőnek kinézni, gondolkodni, szeretni, érezni, megjelenni, mit vehet fel, mit nem vehet fel, mit mutathat, mit nem mutathat, mivel fog. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület, és Poyanának ez nagyon megtetszett. Nekem nagyon inspiráló, ahogy ő gondolkodik, és ahogy ketten elkezdtük kinyitni ezt a témát, úgyhogy úgy tűnik reményeink szerint, hogy el fogunk tudni indulni. Ott én rendezni is fogok újra vele együtt, és kibontjuk ezt a témakört.
De producere is leszel?
Mindenképp. A BP Undergroundnak is producere is voltam másokkal, volt pár koproducertárs, itt is biztos, hogy lesznek producer és koproducertársak, még nem szeretnék róluk beszélni, de nagyon komolyan tárgyalunk, meg előkészítjük ezt az egészet, de mindenképp igen.
Hogy lesz Magyarországon valakiből producer, egy lányból?
Szerintem több út van, de az én utam, ami azért többekkel egyezik, az SFE. Tehát én egy színházi családból jövök, színházi közegből, tehát eléggé így kvázi így a show businessben nőttem fel.
Mert a szüleid?
Nagynéném Vence Elvera, aki nem annyira régen távozott, úgyhogy igazából azért nagyon közelről láttam azt, hogy hogyan működik egy színház. Az édesapám Turán Robert, ő drámaíró, Madách Színházban volt nagyon sokáig. Szóval egy picit azért ez meghatározta az én jövőképem. És nagyon fiatalon, ahogy elvégeztem az SFE-t, én hirtelen rájöttem, hogy én ott tévérendező szakon végeztem egyébként, akkor elkezdtem belekóstolni így a filmezésen belül mindenfélében, rájöttem, hogy a televízióval nem annyira szeretnék foglalkozni, illetve hogy az mennyire agyon van Magyarországon politizálva, és nagyon fiatalon, ilyen 22-3 évesen úgy éreztem, hogy nem szeretném, hogy főnököm legyen és valaki dirigáljon nekem, és azt gondoltam, hogy a bátraké a világ, és alapítottam egy filmgyártó céget, és én azóta is igazából producertársammal, Trepper Viktoriával, de hogy én azt vezetem. És ez egy nagyon nagy szabadság. Tehát én azt hiszem, hogy én azért lettem producer, hogy azt csináljak így a filmezésen belül, amit szeretnék, és ezt többé-kevésbé elmondhatom így 20 év távlatából, hogy ez meg is valósul.
Egy producernek kell, hogy legyen pénze, vagy elég, ha tudja, hogy hol vannak a pénzcsapok?
Hű, de komoly kérdés. Hollywoodban azt szokták mondani, hogy egyet ne csinálj, a saját pénzedet ne fektesd be.
Bölcs.
Ezt nem mindig tartjuk be, főleg Magyarországon, ahol igazából ugye nehéz ez az egykapus finanszírozási rendszer, hogy vagy kapsz egy helyről pénzt, vagy sehonnan. Tehát nekünk nagyon ügyesen kell a dolgainkat úgy mozgatni, hogy adott esetben saját pénzből tudjunk megvalósítani dolgokat. Szóval igen, talán válaszoltam a kérdésedre.
Félig, hogy, de hogy kerül ide Hollywood?
Képzeld el, hogy holnap is felülök a repülőre, és most egy pár hónapot ott leszek.
Mint a fecske?
Én sokat vagyok ott, és nagyon érdekel. És én azt gondolom mindig, és mindig mindenkit kijavítok, hogy szerintem többféle Hollywood van, és Hollywood az egy rettenetesen izgalmas hely, főleg a mi szempontunkból, vagy főleg így a filmes alkotók, meg bármilyen showbizniszben tevékenykedő szemszögéből. Én szeretek ott lenni, ahol a döntéshozók vannak, szóval, és azt gondolom, hogy van ott keresnivalom.
De hogy kerültél oda? Tehát attól, hogy színházi dramaturg volt az édesapád, az még nem jelenti azt, hogy azt mondják, fú, te jó Isten, Hollywoodban azt mondják, hogy akkor jöjjön Eszter, foglaljon helyet, egy kicsit csörgessük a kávésporakat.
Amikor én elkezdtem, meg az én korosztályom igazából így, amikor belettünk dobva a mély vízbe, és elkezdtünk különböző filmes pozíciókat betölteni, akár mint SFS diák, vagy egy-két évvel később, akkor kezdtek itt megjelenni a nagy külföldi produkciók. Tehát én már úgy lettem trenírozva, vagy lényegében mondhatom azt, hogy a filmes gyakorlati képzésem az nem az SF-én történt, hanem én amerikai filmekből tanultam meg azt, hogy mi az, hogy filmkészítés. És talán amiatt, hogy elég jól tudtam már akkor is angolul, nagyon nemzetközi közegben pörögtem 21-22 éves koromtól már a filmezés kapcsán is. Valahogy én ettől soha nem rettentem meg igazából ugyanúgy, ahogy céget alapítottam 23 évesen, én azt gondolom, hogy a bátra ki a világ, és oda kell menni, és ki kell lépni a komfortzónádból ahhoz, hogy bármit elérj. Úgyhogy engem ez a mai napig motivál.
Nagy kilépő vagyok a komfortzónából, de ez más kérdés. És akkor nemzetközi produkciókban dolgoztál itt Magyarországon? Asszisztens 2, asszisztens 1?
Casting direktor, asszisztens. Tehát én abszolút ezt csináltam az SFE évek alatt.
A casting direktort biztos, hogy vannak olyan hallgatóink, aki nem tudja, hogy mit csinál, pedig iszonyatosan fontos munka. Tehát hát akkor, amikor én filmes voltam, akkor még senki nem tudott, statiszta szervezők voltak, de a casting szervezőre az más csinál.
De akkor is volt már Makó Mária filmgyárban, valószínűleg. Igen, ez a, gondolom, hogy azt hiszem, hogy a színész egyeztetőből nőtte ki magát. A casting director igazából...
A színész egyeztető volt az, akik nem dolgoztak filmekben, hogy amikor, mit tudom én, Timár Péter kitalálta, hogy kivel szeretne forgatni, akkor jött a Makó Mari, és akkor fölhívta a Madár Színházat, megkérdezte, hogy Gál Völgyi művész úr mikor játszik, és akkor a gyártásvezető Sarudi Gábor ezt fogta, és akkor tették a forgatási napokat, amikor Gál Völgyi úr nincs a Madácsban, nem lép föl máshol, és ezt az összes színészen meg kellett csinálni. Egy olyan világban, amikor még nem volt internet, és nem volt mobiltelefon.
Abszolút, igen, vagy hát gondolom, hogy ez így lehetett. A casting direktor a rendező szeme. Tehát van ugye egy forgatókönyv, vannak nagyon pontos karakterleírások, és a casting direktor az, akinek rálátása van arra, hogy ki mindenki létezik ebben az országban, vagy akár az ország határain túl, aki alkalmas lehet.
Ez hihetetlen.
És ő hívja össze, és ő hívja be, és még az elején ő is instruálja. És utána a leszelektált emberek találkoznak egy úgynevezett callback során a rendezővel. És én ezt nagyon-nagyon élveztem, hiszen én a gimnazista éveim alatt színészettel foglalkoztam, tehát én azért annó azt gondoltam, hogy majd én a nagynéném nyomdokaiba lépek, és elég hamar megváltozott erről a véleményem, úgy döntöttem, hogy
kevésbé
nem
voltál
leszek.
Sikeres vagy?
Nem is jutottam oda el, tehát én leállítottam magam, és én azt éreztem, hogy én nem akarok kiszolgáltatva lenni különböző rendezők, társulatok kényének, kedvének, és láttam azt testközelből, hogy ez mennyire kegyetlen pálya, főleg Magyarországon, itt nagyon kegyetlen, azt gondolom, hogy egyébként nem egy hálás dolog, nagyon nehéz dolog színésznőnek lenni. Kevés a szerep, vagy kevesebb, és mindenfélétől az ember függ, és egyfolytában vár. Szóval én ennél önzőbb voltam, és akkor azt gondoltam, hogy nem. De amiatt, hogy van egy, tehát most azért kezdtem erről beszélni, hogy amiatt, hogy volt egy ilyen múltam, én azért elég könnyen, meg jól megtaláltam a hangot a színészekkel, és jól tudtam őket instruálni, úgyhogy nagyon adta magát. Plusz az angol tudásom miatt a külföldi produkciókban, tehát megcsináltam vagy 6 vagy 7 itt forgó amerikai filmet, ilyen 20-21 évesen, mint casting direktor, és nagyon szerették a munkám, úgyhogy jó pofa volt.
Tehát nem csak statisztákat, mellékszereplőket, hanem adott esetben főszereplőt is kitalál.
Én nem foglalkozom. Tehát a casting direktor nem foglalkozik statisztákkal, csak beszélő szereplőkkel.
és tehát van olyan, hogy a rendező teljesen szabad kezet ad a casting direktornak, tehát még azzal azt mondja, hogy jó, akkor van egy ilyen forgatókönyvem, ezt beszéljük végig, nem szeretném, ha Mel Gibson lenne, nem szeretném, ha Johnny Depp lenne, de hogy valami rájuk hasonlító, és akkor a casting direktor elmegy a világ számos színházába, megnéz rengeteg mozifilmet, vagy honnan tudja, hogy kit kell megtalálnia?
Hát az én csak a saját példáimról tudok beszélni, úgy itt mindig én külföldi rendezőkkel dolgoztam, akiknek fogalmuk nincs, vagy nem volt arról, hogy itt kik léteznek. Mm. Tehát megbízik benned, sokat beszélgetsz a rendezővel, megkapod az ő vízióját, és akkor a te tudásod alapján, hiszen egy casting direktor abból él, hogy ismeri a felhozatalt, és akkor megpróbálod a legjobb opciókat elé vezetni.
Hány telefonszám van a telefonodban?
Neked, de hát ez a régről beszélünk, tehát én nem vagyok casting direktor.
De már nem is foglalkozol ilyesmivel.
20 éve. Aha. Tehát, hogy most nem tudom, hogy miért mentünk ennyire nagyon részletesen bele, de hogy ez az SF-s
múltam. Mert ezzel kezdted.
Ez, igen, tehát, hogy, de hogy ez nem...
Hogy lesz az ember Hollywoodban.
Tehát, hogy nincsenek színész igazából, csak azok, akikkel jóba vagyok. Tehát nem, én nem foglalkozom a mostani produkcióimban, és az elmúlt 20 évben nem foglalkoztam már castinggal.
Aha. És milyen produkcióban dolgoztál? Vagy miket csináltam a movie-bár az elmúlt?
Szívesen elmesélem az elmúlt fél évem, mert most nagyon boldog vagyok, ugyanis két Netflix projekt van mögöttem, mind a kettő skandináv, tehát ez a Netflix Nordic, ugye a Netflix az ilyen régiókra van osztva, és most fog kijönni, november 15-én megyek Stockholmba, az első Netflix munkánk premierje, ez egy svéd tévésorozat lesz, az a címe, hogy Helicopter Heist, és nem tudom, hogy mennyire ismersz jelentős svéd rendezőket, de ez a Daniel Espinosa, aki a Snabba Cash című ilyen kult filmet rendezte Svédországban, és egy igaz történeten alapuló 2009-es a legnagyobb svéd bankrablást dolgozza fel. Úgyhogy nagyon szerettem csinálni, nagyon boldogok vagyunk, hogy rekonstruálhattuk Stockholmot Magyarországon, Budapest
itt
mellett.
Itt forgattátok?
Itt forgattuk egy részét. Egyébként nem az egész sorozat forgott itt, egy része forgott itt, és nagyon szerettem. Úgyhogy azt forgattuk télen,
aha,
és utána ráfordultunk egy újabb Netflix produkcióra, ami a Troll 2 címet viseli, és egy, hogy mondjam, egy ilyen családi mozi, a Troll. Az első film az fent van a Netflixen, a norvég hegyekben felébrednek a trollok, és ijesztgetik a norvég lakosságot.
Majd térjünk vissza erre, hogy végül is olyan készültek ezek a filmek, de hogy a Netflix az felült erre a pénzrablásos vonatra, tehát ugye legsikeresebb sorozat volt szerintem az elmúlt két évben a nagy pénzrablás, ugye a spanyol sorozat, sok epizóddal, aztán meg előtörténettel. Biztos, hogy láttam valami dél-amerikai bankrablásos történetet, csak a svédek azt mondták, hogy legyen valami ilyesmi. Vagy kitalálta ki?
Nekem inkább ilyen általánosabb véleményem van. Szerintem ez egy olyan zsáner, egy olyan műfaj, a bűnügyi dolgok mindig is izgatták az emberi fantáziát, egészen Agatha Christie-től, vagy még korábbról. Szóval szerintem ez nem a Netflix, hanem egyszerűen olyan kontenteket keresnek, ami népszerű lehet, és a bűnügyi dolgok mindig izgik. Szerintem ennyi.
Melyik volt a kedvenc Alain Delon filmed?
Rokko és fivérei.
Aha.
Nagyon hatott rám.
Jó, és a Troll, illetve a másik produkció, az hogy került hozzád?
Valamilyen egészen furcsa, megmagyarázhatatlan okból kifolyólag.
Valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Így tudom, Reisz Péter.
Igen, Reisz Gábor.
Bocsánat,
semmi
igen.
Baj. Valahogy nagyon rezonálunk a cégtársammal, Trepper Vikivel, ezzel az egész svéd üggyel, és igazából amióta van a cégünk a Movie Bar, szinte az első pillanattól fogva svédekkel kezdtünk el dolgozni, és olyan komoly kapcsolatrendszerünk lett, hogy én például, hogyha Stockholmban vagyok, akkor egy filmes eseményen lehet, hogy több svéd filmest ismerek, mint hogyha itt is sok magyar filmest ismerek, de hogy valahogy csak próbálom érzékeltetni, hogy valami miatt lehet, hogy előző életemben viking voltam, nem tudom. Tehát, hogy nincs egy ilyen racionális magyarázat, ez sok-sok év, meg kémia, meg network, meg barátságok, meg minden egyébnek a hozadéka. Tehát nem tudom, illetve ha nagyon akarnám, akkor vissza tudnám trekkelni, hogy hogy épült ez az egész fel, de hogy ez tényleg minimum 15 év, amíg ide eljutottunk.
Worldwide film lesz?
Abszolút, abszolút. Sőt, tehát hogy mind a kettő. Tehát a troll...
Tehát a világ összes országában egyszerre.
Igen,
októberben mit mondtál?
Azt nem tudom, hogy a bemutató mindenhol egyszerre van-e, de tehát a svéd sorozat, a Helicopter Heist, az annak a premierje az egyik epizódnak november 15, és a svéd Stockholm International Film Festivalon lesz a premier.
Magyar színészek vannak benne?
Nincsenek ebben most.
Van oka? Vagy nem találta a casting direktor olyan magyart, aki jó lenne?
Ez egy elég zárt történet, tehát a svéd bankrablókról szól, akik ott elkövetnek. Tehát, hogy ne valahogy, valami miatt nem. Van magyar kiemelt stat, meg szóval vannak ilyen nagyon minimál karakterek, de hogy valahogy a főszereplők mind onnan jönnek, hiszen ahogy említettem, ennek egy része nem is itt forgott, nagyon dialógus heavy, azért svédül elég nehéz betanítani egy magyar karakter, míg hogyha valami angolul forog, azért az sokkal könnyebb, szóval ez egy nagyon specifikus műfaj.
Jó lett a film?
Még nem láttam, de szerintem nagyon jó lesz. Igen, szerintem nagyon-nagyon-nagyon jók a színészek, és fantasztikus ez a rendező. Ő rendezte többek között.
Nem mutatta meg, nem ült le a producerre?
Még nincs kész.
Ja.
Tehát még nincs, tehát még zajlik az utómunk.
Na de mindjárt be kéne mutatni, hello.
Hát november. Még csak augusztus van.
Ja, jó.
Még nagyon sok idő. Trélert már láttam, és ő például ugyanez a rendező jegyzi a Jared Leto-val a Morbius című filmet, úgyhogy ő egy komoly Hollywoodban is abszolút jelzett, vagy abszolút jegyzett. Na, nem tudok beszélni korábban. Egy komoly jegyzett név Hollywoodban.
Ja, a Szoboszlai Dominik mondta most éppen vasárnap egy meccsen, megkérdezték tőle, hogy miért játszanak ilyen rosszul. Fél egykor kezdődött a meccs, és azt mondta, hogy nekem még reggel van. És ezen egy kicsit azért kiakadtak az emberek, vagy legalábbis a szurkolók egy része, hogy azért délután fél egykor az már nem reggel. Tehát én akkor már általában a munka vége felé szoktam haladni. De hogy, és Hollywoodban mit fogsz most csinálni?
Hollywoodban azt fogom csinálni, amit ilyenkor szokás, vagy én szoktam, rengeteg meetingem lesz, és próbálok, ugye ezt te is, és gondolom a hallgatók is tudják, hogy nagyon-nagyon sok külföldi produkció forog itt.
Sok
hiszen a két,
forog?
Ugye pont a két Netflix is, amiről beszéltünk, az is mind a kettő külföldi produkció volt, magyar koprodukciós részvétellel a részünkről, és nekünk igazából ideig főleg Európában termett babér, pár dolog jött be a mi cégünkhöz Hollywoodból, de most ezen változtatni szeretnénk, úgyhogy én ezért leszek ott.
Akkor te tűzközelben vagy, vége van annak a válságnak, amit a forgatókönyvírók és rendezők sztrájka jelentett Hollywoodnak? Mert egy ideig azt hallottam, de aztán majd most megcáfolod, vagy megerősíted, hogy ahhoz képest, hogy milyen sok nemzetközi produkció forgott néhány évvel ezelőtt, ott volt egy ilyen visszaesés.
Abszolút, igen, a színésztrájk és az írósztrájk miatt is. Én most nem vagyok annyira up-to-date, majd most leszek, hiszen be voltam zárva a hónapokig különböző műtermekbe a két említett produkció miatt. Én úgy tudom, úgy érzékelem, hogy ez most megváltozott, de ki tudja. De szerintem most visszaállt Hollywood COVID után, mert azért a COVID-ról se feledkezzünk meg, hogy azért az ott leállította a projekteket, tehát hogy COVID, sztrájkok, stb. Én úgy érzékelem, hogy visszatért Hollywood a dicsőséges fénykorba, de meglátjuk.
Miért jönnek Magyarországra nemzetközi produkciók?
Magyarország nagyon ideális, nagyon sok szempontból. Egyrészt van egy, még az Andy Vajnának köszönhető, és ez tényleg az ő érdeme, egy egészen párját ritkító filmtörvény, amit most már egyre többen lemásolnak, tehát egy nagyon komoly 30%-os adó visszatérítési törvény. jár egészen egyszerűen minden produkciónak vissza pénz, aki itt forgat. Ez az egyik. A másik szempont az az, hogy nagyon könnyen lehet Budapestről rekonstruálni bármilyen európai nagyvárost, Párizstól Bécsig, gondolj, nem tudom, tehát skandináv nagyvárosokat is lehet, tehát nagyon sok, nagyon széles az a repertoár, amit mi tudunk hozni. Sokkal kevesebb pénzért lehet forgatni, mintha Londonban lennél, vagy Párizsban, vagy Münchenben, vagy bárhol. Harmadik szempont az az elképesztő filmes infrastruktúra, egyre több a stúdió, elképesztő eszközpark van, elképesztő tehát olyan felszereltség, ami tényleg párját ritkítja, de onnantól kezdve, hogy ugye alig forgatnak már filmre, itt lehet előhívni filmet. Európában már kb. Csak 3 hely van, ahol ilyeneket lehet. Tehát, hogy, vagy mit tudom én, mondjuk, ha valaki vizes jelenetet akar forgatni. Magyarországon 3 olyan opció van, ahol úgynevezett ilyen water tankben, tehát ilyen medencében tudsz ilyen vizes csatát, vagy bármilyen olyan vizes. És ez egy annyira speciális dolog, próbálok felvillantani ilyen adalékokat, ami nagyon vonzó, vagy például vannak ezek az úgynevezett backlotok, vagy díszletvárosok. Itt ugye nagyon sok van. Van például középkori díszletváros, van Brooklyn. Igen, van egy részük Fulton pontosan, a másik részük pedig Etyeken. És akkor ez miért éri meg? Ez azért éri meg, mert nem kell felépítened, hanem ott van, és csak át kell alakítanod. De van egy híd, azt imádom, ott már forgattam, vagy 3-szor úgy érzem, mintha ez a miénk lenne, pedig nyilván nem, de hogy van egy ilyen középkori híd, meg vár részlet, tehát ez fantasztikus.
És senkinek nem tűnik fel a nézők közül, hogy ezt a hidat már láttam egy másik
senkinek
filmben.
És azon kívül kezdem, hogy így át szoktuk szabni, tehát mindig egy ilyen tatarozáson vesz részt a híd. Én körülbelül már 3 különböző képpen láttam ezt a hidat. Nem, ez nem észrevehető igazából.
Vannak Magyarországnak vagy Budapestnek konkurenciái Kelet-Európában? Prága, Lengyelország?
Egyre inkább. Prága volt az első. A Milos Forman ugye nagyon nagy kedvencem, amikor elment Amerikába. Hogy megcsinálja a Hert, ami nagyon érdekes, nem? Hogy az egyik legamerikaibb film ever, és egy cseh rendező rendezte. Szerintem ő volt az, aki az Amadeusszal visszajött forgatni először Közép-Kelet-Európába a 80-as évek közepén, és szerintem ez volt az, ami berúgta az ajtót, és itt kezdte el Hollywood felfedezni ezt a régiót. Tehát Prága abszolút előttünk volt, csak Prága drágult, és ez egy ilyen, mindig egy ilyen tendencia. Tehát Prága drága lett, akkor elkezdtek ide szivárogni. Egyébként most már mi is nagyon drágák kezdünk lenni, úgyhogy tőlünk is kezdenek abszolút évek óta elmenni. Nagyon jön fel Románia, Bulgária.
Tájban erősebb talán.
Tessék?
Tájban erősebb.
Ezt nem tudom, bevallom, hogy nem tudom. Bulgária, mindegy, szóval mindegyiknek megvan a saját, és ott is elkezdtek az adókedvezmények jönni. Szóval attól függ, hogy mire van szükség. Tehát az biztos, hogy Romániában nem tudsz, azt gondolom én, Párizst reprodukálni úgy, mint ahogy itt. De biztos, hogy van olyan, tehát talán például olcsóbb díszletet építeni, olcsóbb a munkaerő. Szóval azért érződik az, hogy Magyarország is drágul, úgyhogy abszolút vannak konkurenciák, a balti államok is jönnek fel, szóval ez mindig egy ilyen érdekes ügy, hogy hova tolódik, meddig tudod itt tartani.
Plusz jó szakemberek is vannak, tehát amikor már beszéltünk a helyszínekről, megbeszéltünk, hogy milyen felszereltségű stúdiók vannak, lámpapark, kamerák, 35-ös hívás, 16-os hívás, aztán vetítés, tehát, hogy használható operatőrök, meg minden.
Szerintem ezzel kellett volna kezdenem, hogy a magyar filmes szaktudás az fantasztikus. Tehát nagyon komoly stábjaink vannak, nagyon komoly szakembereink vannak, és nagyon magas színvonalú, amit mi tudunk előállítani.
Néha, amikor eljátszom a gondolattal, hogy éppen rádiós vagy, nem tudom, hogy mi legyek, akkor eszembe jut, hogy vissza kéne menni rendezőasszisztensnek.
De akkor szólj!
Akkor köszönöm szépen, szeretnék rendezőasszisztens lenni. És néha így megállok, ugye a Rózsák terén nagyon sok filmet forgatnak. Hát az valamiért ilyen népszerű helyszín. Múltkor valami török sorozatnak, az epizódjait vették fel. Az egyik haverom az statiszta volt, és török rendőr volt benne, török rendőrautóban, de hát azért nagyon sok kosztümös film is forog a Rózsák tere templomában, és akkor állok, és akkor nézem a rendezőasszisztenseket, és az ő munkájuk már fotókban sem hasonlít az egykori rendezőasszisztensi munkámra, amikor én még valóban elszaladtam a színészekért, Ruzsinszkiért a kocsiába, hogy hozzam. Most már rádión odaszólnak valakinek, és akkor bekíséri Pányek Ruzsinszkit, szóval, hogy nem tudom, lehet, hogy bele kellene tanulnom a rendezőasszisztensi munkába. De akkor egy kicsit beszélünk a magyar filmgyártásról, ha már, hogy azért azt látjuk, hogy nem visszajelzik bele a teóriámmal. Mit gondolsz a magyar filmgyártásról?
Én egy picit speciálisabb utat választottam, tehát én nem vettem, hogy mondjam, annyira részt, mint producer ebben az egészben. Egyrészt mi reklámokkal kezdtük, én nagyon szerettem volna megtanulni a filmkészítés csínyát, binyát, tét nélkül, és erre a reklámok kiváló területnek tűntek. Uh-huh. És amikor már benne voltam 10 éve a reklámproducerségben, akkor váltottam, mert akkor éreztem azt, hogy elsajátítottam a filmkészítést, és akkor is inkább külföldi, meg koprodukciók, szervizprodukciók az, ami engem érdekelt, de utána meg azért mindig volt egy olyan késztetés, hogy saját üzenet, saját mondandó, de valahogy nem annyira mentem végig a magyar finanszírozási modellen. Szóval nem biztos, hogy én vagyok erre a legadekvátabb képviselő. Igen, tehát amit én gondolok, az egy elég speciális dolog. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, és ez megtisztelő, hogy még mindig kérdezel, vagy kérdeznek, meg érdekli az embereket a BP Underground dokumentumfilm sorozatunk, de mi azt is egy teljesen más finanszírozási módszer mentén hoztuk létre. Volt, hogy szponzort hívtunk be, volt, hogy saját pénzből készítettük, de nem kaptunk rá állami támogatást. Aha. Szóval mit gondolok? Én azt gondolom, hogy kevés, most jelen pillanatban az elmúlt pár évben kevesebb olyan film készül, aminek el kéne készülnie. Méltatlanul egy csomó mindenki nem forgat. De nyilván azért készült az elmúlt, nem tudom, 15 évben is jó magyar film.
Hogyne, tehát én tavaly biztos, hogy 4-5 olyan filmet láttam, amire azt mondom, hogy olyan, mintha a 80-as évek filmtermését nézte volna az ember.
Így van.
Tehát a Larry-től kezdve a 6 héten át, a Kálmán napon keresztül, a Kék pelikán, szóval, hogy...
Igen, vannak jó, vannak
aztán pontosan tudjuk, hogy talán még az inkubátor program morzsái. De azért azt is látjuk, hogy egy nagy csomó rendező nem jut lehetőséghez Magyarországon.
Mi tudatosan nem vettünk részt az inkubátor programban, mert nagyon nehéz töredékéből egész estés nagyjátékfilmet készíteni, de én azt abszolút tisztelem, azokat a producer kollégákat, akik ebben részt vesznek. Nekünk valahogy kicsit más az utunk, de például nagyon, nagyon megtisztelő és nagyon fontos dolognak érzem, hogy Török Feri velünk forgat, és velünk forgathat, és nem arra várunk ennél a dokumentumfilmnél, hogy mennyi pénzt kapunk, hanem mi előteremtjük azt a pénzt, amire szükségünk van.
Ugye Török Ferinél lehet tudni azt, hogy a legtöbb filmjénél egy dokumentumfilmet elkészített előtte.
Így van.
Tehát nagyon sokat interjúzott a szezonnál is. Hát a Moszkva tér az nyilván fejbe volt neki, tehát ott nem volt szüksége dokumentumfilmekre. És ugye az volt a terv, hogy a Fészek is egyszer majd nagyjátékfilm lesz.
Még mindig az a terv, hogy egyszer majd tévésorozat lesz, úgyhogy erről nem tettünk le, és ez ahhoz egy előtanulmány. Tehát a Feri is közelebb kerül a Bojána is, akiről az elején beszéltünk, Dr. Papp Bojána.
Igen.
Ugye, aki társforgatókönyvíró, vagy talán ő, tehát ő forgatókönyvírója a tévésorozatnak. Egyrészt a dokumentumfilm kapcsán közelebb kerülnek, másrészt ez is a kutató munka és a kutató folyamat része.
És ilyenkor, amikor most elmész, 2,5 hónapra mész Los Angelesbe?
Novemberben jövök vissza, aztán ha...
Megvarod még az elnökválasztást?
Igen. kicsit polgárháborús hangulatban ott megmártózom, és utána jövök vissza, de utána megint elmegyek, tehát most sokat leszek ott, de közben a cégünk az megy.
Igen, azt akartam kérdezni, hogy és akkor mi lesz itt a tegnap elkezdett forgatásra, illetve tegnapi
forgatásra. Aztán a kollégáim csodálatosan viszik, illetve amikor visszajövök novemberben, akkor van a következő, akkor is van egy következő etap, úgyhogy minden, tehát hogy nem kellek mindig fizikai valomban minden folyamathoz, de hogy én a következő egy évben ingázni fogok leginkább.
Mennyit változott Hollywood azóta, abban az elmúlt 20 évben, amióta már ismered?
Hollywoodot nem ismerem 20 éve, Hollywoodot 10 éve ismerem.
Jó, 10.
Én inkább a saját léptékeim, tehát a saját léptékem szerint tudom ezt megfogalmazni. Azért az elején elég outsider voltam, és meg kellett tanulnom a játékszabályokat. Például számomra az egyik legfontosabb felismerés az az, hogy én nem tudtam, és lehet, hogy sokan mások sem tudják, hogy Hollywoodot ügynökök irányítják. Tehát mindenkinek van egy agentje, és az agentek világa, tehát ők határozzák azt meg, hogy mi zajlik, hogy ki kivel fog kollaborálni, hogy milyen projektek születnek. Nagyon sok ügynökség ma már produkciós házként is működik, pénzt tesznek be, investálnak a saját ügyfeleik számára projektekben. Szóval egy nagyon-nagyon érdekes, teljesen más alapokon nyugvó, teljesen más törvények szerint működő hely, mint amit mi klasszikusan ismerünk Európából, ez a fajta egykapus finanszírozás, uh-huh. hogy van egy állami szervezet, aki támogat dolgokat, ami egyébként a maga nevében nagyon egyszerű, meg nagyon könnyű, ha ez jól működik, hiszen beadsz egy klassz anyagot, egy jó projektet, amiben hiszel a különböző paraméterek szerint, és kapsz pénzt. De tehát, ha ez nincs, akkor van a baj, mert az az egy forrás van, ahonnan ezt te meg tudod lépni.
Hogy most, hogy már betetted a Netflix ajtajába a lábadat, az jelenteti azt, hogy lesznek olyan magyar filmek, adott esetben magyar sorozatok, amelyek bekerülhetnek a Netflix kínálatába? Mondjuk Török Feri Fészek című filmjét, vagy nem tudom, mi lesz a pontos címe, volt egyszer egy mulató, hogy abból lehet mondjuk Netflix forgalmazás?
Dolgozom rajta, mások is, más producer kollégák is biztos, hogy kopogtatnak a Netflix ajtaján. Magyarországgal szerintem egy komoly probléma van, hogy nagyon kis piac nyelvileg, tehát hogy nem tudunk igazából máshova kapcsolódni, és ezért nem annyira izgi a Netflixnek. Én eddig ezt tapasztaltam.
Ugye futott Netflixen magyar sorozat?
Tehát az ugye, tehát ők vesznek magyar kontentet, tehát hogyha bekapcsolod otthon a Netflixet, akkor látod a Netflix kínálatában az oda bekerült magyar projekteket, de az ugye nem Netflix gyártás. Tehát amit te kérdezel, az az, hogy a Netflix fog-e önálló kontentet gyártani magyar nyelven.
Igen.
Reméljük. Nem tudom. Eddig engem elutasítottak, mert hogy ez annyira marginális és annyira kis piac, hogy nekik ez nem érte meg. De szerintem, tehát én nem tudok mindenki nevében nyilatkozni, simán lehet, hogy valakinek már benn van valamilyen projektje, és én is azon leszek, hogy minket is támogassanak.
Most mit gyárt éppen a Movie Bar?
Török Ferenc Fészek című dokumentumfilmjét éppen. Utómunkázzuk a norvég kollégák segítségével, illetve hát főleg ők a Troll 2 koprodukciónkat, ami ugye Netflix nagyjátékfilm, norvég nyelven. Szintén, ugye, amit említettem, a svéd sorozatnak is az utómunkája zajlik, és a Szocialista Nők, amiről beszéltünk, a dokumentumfilm sorozatunk előkészítés alatt van, és van egy csomó projektünk ilyen-olyan-amolyan stádiumban, úgyhogy most jelen pillanatban ez.
Hogy fog a Szocialista Nőről szólni a film?
Szeretnénk minden egyes részben 2-3-4 ikonikus outfitet, ami valakin volt, mondjuk mondok egy példát, nem tudom, hogy magad elé tudod-e idézni. Zalatna is arolta, azt hiszem, hogy 68-ban a Táncdal Fesztiválon hogy nézett ki.
Igen, abszolút.
Miniszoknya, csizma, ami ugye egy abszolút forradalmi dolog volt.
Térdigérő,
így van.
Vagy comb középig.
Így van. Ilyen ikonikus ruhákból, vagy például Rothschild Klára által jegyzett ékszerkardigán, volt egy ilyen ruhadarab, egy nagyon ikonikus ruhadarab. Mi arra gondoltunk a Bojkával, hogy az ilyen ikonikus ruhaköltemények vagy outfitek mentén vázoljuk fel ezeknek a történetét, és elevenítjük fel azt, hogy milyen volt ez az éra. Megpróbáljuk nem teljes mértékben romantikusan lefesteni ezt a képet, mert hogy azért ez nem egy rózsaszín fantasztikus történet volt, hanem nyilván egy csomó minden nagyon, hát pontosan tudjuk, hogy a szocializmus az milyen árnyoldalakkal bírt. Szóval rekonstruálni szeretnénk minden epizódban évtizedekre lebontva, tehát az 50-es évekből, a 60-as, 70-es és 80-as évekből ilyen ikonikus ruhadarabokat, és akkor ezeknek a történeteit meséljük el, és kalandozunk a szocializmus világában nőként.
A magyar filmekből mikor lesz látható valamelyik? Akár Török Feri, akár a szocialista nő?
A Török Feri dokumentumfilmet nagyon remélem, hogy 2025 tavaszán be tudjuk mutatni, ez a terv. A szocialista nők, mivel ez egy sorozat, ott nem mondanék még semmit, de 2026 az, amit tervezünk, és azzal pályázunk mindenképp az NFI felé.
Sok sikert!
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a beszélgetést.
Durán Eszter, producer, filmrendező volt ma a Reggeli Személy. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. A mai műsor szerkesztője Bencsik Gyula volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Petes Vivien, Túri Lugi, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Jön a hétvége, tudják, jól nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, V-hallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így láttuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!